Ma reggel is szívből szeretettel üdvözlünk mindenkit az Úr drága nevében, különösen a környező országokból érkezett vendégeinket, és bárkik is legyünk, Isten áldjon meg minket közösen, vagy együtt. A fordító testvéreinkre gondolok, Isten áldjon meg benneteket, és segítsen meg benneteket. Tudom, Kupfer testvér néha azt mondja, meglehetősen lassan beszélsz, de aztán mégis átjár a tűz, és elkap, akkor pedig mind gyorsabb leszel, és akkor már nehezebb lesz a fordítás. De Isten mindenre kegyelmet ad. Az Úr áldja meg különösen a románul beszélő testvéreinket és a testvérnőket, valamint a franciául beszélő testvéreinket. Mindig arra gondolok, hogy ők nem értenek úgy olyan teljességgel meg mindent, amint mi németül, ami az egész Isten tisztelet lefolyását illeti, és mégis reméljük, hogy minden jól megy, és a fordítás is meg van áldva, és mindenki hallhatja és átélheti. Vissza kellett gondolnom még a tegnap estére, arra a kórusra is, amelyet Branham testvér olyan szívből és bensőségesen énekelt. Eljönnek keletről és nyugatról, eljönnek délről és északról, eljönnek a hegyekről, eljönnek a völgyekből, arra a helyre, ahol a lélek megpihen. Ugyanezt megtapasztalhatjuk mi is ezekben a napokban. Az úti beszámolót megadtam már a tegnap, úgyhogy ma már nem kell megismételnem. Mindazonáltal a tegnap esti Isten tisztelet végén furcsa meglepetés ért minket. Nem tudom, hogy a fiatal házas pár még itt van-e, akik a tegnap este jelentkeztek, ide előre jöttek, még itt vagytok-e? Valószínűleg nem, mert csak átútazóban voltak. 1983-ban történt, akkor összejöveteleket tartottam Szíriában, Jordániában, Egyiptomban, általában az öböl térségben, és amikor Kairóban voltam, arra gondoltam, hogy elmegyek egyszer én is a piramisokhoz, és megmászom a legszebb, a legmagasabb piramis tetőjéig. És aztán ezt meg is tettem. És amikor be akartam jutni ott fent a királyi kamrába, elzárták azt. És azt gondoltam magamban, most, hogy ennyi fáradtságot vettél magadra, mégse tudjál ide bemenni, ez hiába való fáradozás lettne. És én mindig is gyakorlatorientált voltam, ez meg lett adva nekem útravalóul, aztán adtam úgy egy kis rugást a torlaszos dolognak, és gondoltam, miközben azt gondoltam, nos, most kinyitod ezt a torlaszos dolgot, amivel elzárták előtted a bejáratot. És mit mondjak nektek, ott fent voltak hárman vagy négyen fiatalok, és nagyon nyugodtan akartak meditálni, csendben. Az egyik pár pedig Dél-Németországból érkezett, ezt kihallottam a tájszólásukról, és azt hitték, hogy ők most nyugodtan meditálhatnak, és most csatlakoztam én hozzájuk. Megvolt ott egy kis magnetofonjuk, amivel fel akarták venni ezeket a meditációkat, és magasabb szférákba akartak így lendülni. És amikor mindezt így végignéztem és megértettem, egyszerűen azt mondtam, hölgyeim és uraim, azt javaslom, hogy imádkozzunk együtt. Amit aztán meg is tettük, együtt imádkoztunk. És a fiatalember így szólt hozzám, kicsoda ön valójában. Megmondom a nevem, mire fel, azt mondja, nos igen, jó lenne, ha megkaphatnám a címet. Amire azt mondom, hogy annyira jól ismert vagyok, hogy nem kell cím, elég a név is. És most itt voltak tegnap este, és azt mondták, Frank testvér, nem Frank úr, Frank testvér, vissza tudsz-e arra emlékezni? Akkor, 1983-ban, fent a piramisban, a királyi kamrában akartunk meditálni, és te bejöttél, és imádkoztál velünk. Ez azóta nem engedett el bennünket, annyira megragadott bennünket, és most már az Urat szolgálják, Jézus Krisztus tulajdonaivá váltak. Egyszerűen gyönyörű, ha bárhol vagyunk, bárhová megyünk, ha azt, amivel elzárják az útunkat, úgy egy kicsit betapossuk. De ahhoz, hogy beléphess, szükséges elháratlanom az útban áll. Ti megértitek, hogy mire gondolok. Meg kellett legyen zavarva az ő békés meditációjuk. Az imádság által egy nyugtalan, zaklatott állapotba kellett legyenek hozva, amíg meg nem nyugszanak Istenben. Rusz testvér is tanulja volt az egésznek. Igaz ez, Rusz testvér? Néhányan hallották itt. Szóval tényleg nagyon-nagyon szép volt. Állapotban van az az ember, aki bárhol is van, bátorsága van imádkozni, vagy tanúságot tenni, bármi legyen is az. Valamikor, valahogy az áldás vissza fog térni, és az emberek megtalálják az útat az Úrhoz. Ma folytatnunk kell a tegnap esti témával. Nem számít, miről beszélünk. Ha az első alkalommal történik, mindig vannak bizonyos kérdések, amelyek megválaszolatlanul maradnak, és Isten segítségével olvasni akarunk ma is néhány ígeverseket még a Szentírásból, hogy világosan megmutatkozzék nekünk a Szentírásból. Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak a kiválasztottak, és vannak az elhívottak. Azzal is tisztában vagyunk, hogy van egy menyasszony, hogy van egy gyülekezet, hogy a menyasszony a gyülekezetből születik meg, mint a győzedelmesek sokasága. Azt is tudjuk, hogy Isten Izraellel először a 144 ezerrel kezdi el az ő munkáját, és akkor meg van írva, hogy Izrael teljes egészében meg lesz mentve akkor. Mert a Sionból jön a szabadító. Isten országában tehát valóban több minden létezik. Nem mi vagyunk az egyetlenek, ne aggódjatok emiatt. Isten különböző dolgokat vett tervben, és be is teljesíti azokat. Szeretnék felolvasni a Máté evangéliumának 4. fejezetéből, először is az Isten országával kapcsolatos dolgokkal, hogy egy kicsit mégis egyértelműbbé tegyem számunkra Isten országának a meghatározását, Isten titokzatosságait, és így tovább. A Máté evangéliumából szeretnék felolvasni a 4. fejezetből a 23. verset. Máté evangélium a 4. fejezet, a 23. verstől. Jézus akkor bejárta egész Galilea tartományát, miközben tanított az ő zsinagógáikban, hirdette az Isten országáról szóló evangéliumot, és meggyógyított minden betegséget és minden testi fogyatékosságot a nép között. Ezt már úgy hiszem a gyertyatartóra állítottuk, hangsúlyoztuk és kiemeltük, hogy mindaz, ami Isten országához tartozik, annak összetevője bele kell legyen ágyazva az íge hirdetésbe, nem egyoldalúan, hanem mindenre kiterjedően. Annak a kinyilatkoztatásnak megfelelően, amelyet Isten kegyelemből adott nekünk ebben az időben. Kinyilatkoztatás a Szent Szellem által, egy megbízott száj által, vagy egy megbízott ajkakból továbbított kinyilatkoztatás. Tudjuk, hogy soha nem volt még egy olyan időszak, amelyben Isten ígéje olyan egyértelműen, olyan világosan, olyan mélyrehatóan, olyan magasan, olyan messze és széles körülön kinyilatkoztatott volna, mint ezekben a napokban. És mi nem szégyeljük magunkat emiatt, éppen ellenkezőleg. Ez számunkra egy kiváltság, mert felismerhettük, hogy mit végzett Isten az ő ígéje szerint a mi időnkben. Ezért nem szégyeljük azt az embert sem, akit felhasznált Isten, akit különlegesen módon felhasznált, ami szeretett Branham testvérünket. Itt azt olvashatjuk, hogy az Úr Jézus elkezdett tanítani és hirdette az üdvösségre vezető üzenetet, az Isten országáról szóló evangéliumot. Nem csak prédikált, hanem tanította is. Nagy különbség van egy prédikáció és egy tanítás között. Egy tanítás belemegy az összefüggő részletekbe, felállítja a tantételt arról, ami igaz és helyes. Egy prédikációban érinteni lehet a legfontosabb dolgokat, de egy tanításban betekintést kap az Isten népe a részletekbe úgy, hogy felismerjék, lássák és higgyenek bennük azután. A Máté 6. fejezetéből, igen, Máté 6. fejezetéből a 10. verset szeretném felolvasni. Máté 6, a 10. verset. Itt közvetlenül, ami Urunk imájával, vagy azzal kapcsolatban van megírva, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A tanítványok akkoriban megkérdezték az Urat, most állítod a helyre Izrael országát, vagy Izrael királyságát? És az Úr azt mondta, nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időt vagy az órát, de erőt kaptok, vagy képességgel lesztek felruházva, amikor eljön a Szent Szellem rátok. Hadd térjünk át a Máté 13. fejezetének fontos részére. Ma több égeverseket fogok felolvasni, és csak azután térek ki azokra a pontokra, amelyeket feltétlenül meg kell magyarázni. A Máté 13. fejezete 19. verse. Itt meg van írva. Mindenki esetében, aki hallja az Isten országáról szóló ígét, de nem érti meg, eljön a gonosz, és kitépi, kiragadja azt, ami a szívébe lett vetve. Ez olyan, mint akinél a mag az út mentére, vagy az út mellé hullott. Az ember hallhatja Isten szavát, és befogadhatja azt. De ha nem nyilatkoztatja ki a szellem, akkor nem leszünk egy részévé az ígének. Aztán az íge jön is, és megy is. Halljuk azt, de nem értjük meg. Nem tudjuk hová tenni, nem tudjuk beilleszteni. Majd csak akkor, amikor isteni kinyilatkoztatás által meg leszünk ajándékozva azzal, hogy isteni megértést kapjunk az ígéről, isteni kinyilatkoztatás által, akkor válunk az ígének egy részévé. Akkor ez megmarad bennünk. Ez a nagy különbség, hogy csak jön és megy, hogy csak halljuk, vagy az íge meg is tud maradni bennünk. Isten ajándékozzon meg engem ezzel, Isten ajándékozzon meg minnyájunkat azzal, hogy az íge bennünk maradhasson, és mi megmaradhassunk az ígében, hogy Isten elérje az ő célját velünk. A Máté 13-ban olvassuk most a 38. verset. Máté 13, a 38. vers. Itt az van írva, a szántóföld a világ, a jó vetőmag, ezek az Isten országának a fiai, akik hozzátartoznak. A konko ellenben a gaz, a gonoszok fiai, akik hozzátartoznak. Sőt, itt még az Isten azon gyermekei is, akik Istenből az ígének isteni magva által, a szellem nemzése által születtek, Isten országa fiainak vannak jellemezve és megnevezve. De hogyan kerülhetünk be Isten országába? Jézus már a János evangéliumának 3. fejezetében kijelentette. Előfeltétel, ha csak valaki nem születik újjá. Ezt itt részleteztük már. Isten célja az volt, hogy azonos természetű, azonos jellemű fiai és leányai legyenek. Valószínűleg nemrég már elmondtam itt. Amikor az Úr amikor Isten az Úr megteremtette az első Ádámot, akkor jól lehet Isten képmására lett teremtve, de nem volt benne az Isten élete, nem volt benne az Isten lénye, nem Istenből jött elő, nem Istenből származott, ő csupán az ő képmására lett teremtve, sőt ráadásul egy olyan testből, amely földből való volt, azaz földi volt. A második Ádámmal Isten egy magasabb célt tűzött ki maga elé, mert a második Ádám Istenből származott. Az Úr Jézus azt mondta, higgyétek el nekem, hogy én Istenből jöttem ki, és hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. És ez most, ez az új teremtés, amelyet a szellem nemzett. Ez azonos lényű, ez az, ahol a tanítómesterek vitatkoznak az egységről, a Szent Háromságról, mindezekre semmi szükség nincs voltak éppen. Isten nem azért nyilatkoztatta ki magát, hogy vitatkozhassunk róla. Isten azért nyilatkoztatta ki magát Krisztusban, hogy Krisztuson keresztül nyilvánvalóvá tegye magát számunkra. Ő elsőszülöttként nemzette őt, mondván, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. De most nekünk is fel kell ismernünk ezt a mát, és ugyanabból a Szent Szellemből kell nemződnünk, hogy megváltunkkal egy lényegűek legyünk, és így felismerjük a Szentírás szavát. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy egykor mivé leszünk, de majd akkor, amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő. De hiszen ez nem csupán egy ígéret, ez isteni tény és valóság. Amikor eljön a beteljesedés, a tökéletesség jutás ideje, a megváltottak olyanok lesznek, mint maga a megváltó. Ennél fogva az elsőszülöttek a zsenge sokaságról van szó. Hadd olvassam tovább a Máté 13:52. versét. Itt az áll írva. Aztán így szólt hozzájuk. Ezért minden írás magyarázó vagy tanító kellene legyen, aki a mennyek országájának iskolájában ki lett képezve, olyan, mint egy házigazda, aki az ő kincses tárából, gazdag tárházából újat és régi hajdani dolgokat hoz elő, és szétoszt. Egyszerűen hozzátartozik az egészhez, hogy mindkettő használatban legyen, az Ó és az Új Szövetség közös nevezőre legyen hozva. Amikor az Úr Jézus az ő feltámadása után beszélt az ő tanítványaihoz, és közöttük volt, akkor valójában nem az időjárásról beszélt, hanem Isten országának a dolgairól. Felolvasom nektek az apostolok cselekedeteiből az első fejezet 3. versét. Apostolok cselekedete 1:3. vers. Nekik az ő szenvedése után is sok bizonyítékokkal tanúsította, hogy életben van, vagy élő, azáltal, hogy 40 napon át megmutatkozott nekik, és beszélt velük az Isten országának a dolgairól. Ez volt akkor az ő szívügye, és ma is ez az. Tudnunk kell, hogy mit tesz Isten az ő országában, hogy részünk legyen benne. Tegnap beszéltünk arról a lehetőségről, hogy a Jelenések könyve 7. fejezetében említett nagy sokaság lehetnek a bolond szűzek, akik noha ők is elindultak a vőlegény elé, de nem voltak felkészülve, nem voltak készek arra, hogy részt vegyenek a menyegzői vacsorán. Én már meglettem szólítva ezzel kapcsolatosan, és ez jó is így, mert néha a bibliai szakaszok hasonlóak, de mégsem ugyanazok. Most pedig szeretnék egy összehasonlítást tenni, mert a kérdés, ami fel lett nekem téve, a Máté 25-ben található megírva. A Máté evangéliuma 25. fejezetének 12. versétől. Ő pedig válaszul, azt mondta nekik, csak ugyan, valóban azt mondom nektek, nem ismerlek titeket, ezért legyetek résen, mert a nap és az óra ismeretlen előttetek. A kérdést illetően úgy tűnt, hogy a súly azon a mondaton nyugszik, hogy nem ismerlek titeket. Már most a lényeg a következő, mint a Biblia minden más szakaszánál, és minden leírás esetében az egészet, az összképet kell szem előtt tartanunk. És itt az első versben, a Máté 25. fejezetében ez áll. Ennek következtében a mennyek országa 10 szűzhöz lesz hasonlatos, akik lámpásaikkal a kezükben kimentek a vőlegény fogadására. Tehát nem csak néhányan, hanem mások is elindultak. Ők valamennyien tudtak a vőlegény eljöveteléről. Mindegyiküknek volt lámpája, és a lámpák mind égtek is. Azzal a különbséggel, hogy egyeseknél volt a tartalék, olajjal teli edény, a többieknél pedig csak a lámpásaik voltak a kezükben. De most azt mondja az Úr, nem ismerlek benneteket. Ez a szó, ismerni, akár elismerni, akár felismerni, vagy megismerni, bármi lenne németül, mindig ugyanazt jelentené. Ami a menyegzői vacsorát illeti, ezek a csoportok, vagy ez esetben az a csoport nem érte el a célt. Nem teljesítették a menyegző az elsőszülötteknek adott feltételeket. És ezért, ami a menyegzői vacsorát illeti, nem lettek elismerve. De összehasonlításképpen szeretném felolvasni nektek azt a részt a Bibliából, amely azokhoz lesz intézve majd, akik ugyanis sok mindent tettek az Úr nevében, és egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mire is megy az egész, miről van szó valójában. Felolvasom nektek a Máté evangélium a 7. fejezetéből, és arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg az itt használt megfogalmazást. Máté evangélium a 7. része 21. versétől. Nem mindenki tehát, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem csak azok, akik teljesítik az én mennyei atyám akaratát, vagy cselekszik. Sokan mondják majd nekem azon a napon, az ítélet napján, Uram, Uram, nem a te neved alapján, annak erejében profétáltunk-e? Nem a te neved alapján, annak erejében űztük-e ki a gonosz szellemeket? És nem a te neved alapján, annak erejében tettünk-e sok csodákat? De akkor tisztázni fogom majd előttük, soha nem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti, akik a törvénytelenséget cselekszitek. A törvény megrontói vagytok. Felfigyeltek-e arra, hogy itt egy egészen más megfogalmazásról van szó? Távozzatok tőlem, ti gonosztevő! Ti ugyanaz én nevemet használtátok, de nem jártatok az én útaimon. Azt ugyan mondtátok, Uram, Uram, de nem törődtetek azzal, amit parancsoltam. A magatok dolgát cselekedtétek az én nevemben, de nem engem tettetek a dicsőítés tárgyával, hanem önmagatokat, nem az én művemet cselekedtétek, hanem a ti saját műveiteket. Tova tőlem, ti gonosztevők, távozzatok tőlem. Soha nem ismertelek titeket. Ez, mint azt mindnyán észrevettétek, egy teljesen más megfogalmazás és egy teljesen más csoportra vonatkozik, nevezetesen azokra, akik ebben az utolsó generációban itt is karizmatikuskodnak, ott is karizmatikuskodnak, csodákat és jeleket itt, csodákat és jeleket ott, és Jézus nevében ez is, és Jézus nevében az is. De ami Urunk azt mondja, ti Uramnak és Mesternek neveztek engem, és joggal neveztek így, mert én valóban az vagyok. Ha tehát én, az Úr és a Mester egy példát adtam nektek, ti is kötelesek vagytok úgy cselekedni egymással, ahogy én cselekedtem veletek. Isten az ége cselekvőit akarja, és nem csak a hallgatókat. Észreveszitek a különbséget? Van egy csoport ember, akik azt mondják, Uram, Uram, ezt és azt is, ezt gondoltuk, és mindezt a te nevedben, és az Úr azt mondja, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők, soha nem ismertelek még el benneteket. A Máté 25-ben a dolgok teljesen másképp állnak. Ott csak arról van szó, hogy az első célt, a fő célt nem sikerült elérjék. Én nem sokat láttam, nem sokat észleltem ebből az olimpiából Szöulban, de, amint tudjátok, nem mindenki aranyat vitt magával haza. Néhányan ezüstérmet, néhányan bronzérmet vittek magukkal haza. Nem lehet mindenki mindig az első. Nem vihet mindenki aranyat haza magával. Most, hogy ezt az itt összehasonlítottakba hozzuk, azt hiszem, Pál apostol is erre utalt akkoriban, és azt írja a Korintusbeliekhez írt levelében, szeretném felolvasni nektek, ha megtalálom, a Korintusiakhoz írt levélben, hogy nem mindenki lesz megkoronázva, hanem csak azok, akik valóban szabályosan futottak, szabályosan küzdöttek, szabályosan harcoltak, hogy aztán ne legyenek diszkvalifikálva. Az első Korintusi levél 9. fejezetének 24. versében kellene lennie. Első Korintusi levél 9. fejezet 9.24. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mind futnak ugyan, de csak egy kapja meg a győzelem díját. Fussatok tehát ti mind úgy, hogy elnyerjétek ezt a győzelmi díjat. Értitek-e, hogy miről van szó? Mi mindannyian a versenypályán vagyunk, és most jön a tanács, és nem csak a tanács, hanem ki van szabva ránk, és a szívünkre van helyezve. A 25. versben így áll, de mindenki, aki versenyben részt akar venni, önmegtartóztatást tanúsít minden viszonylatban. Azok azért, hogy egy mullandó koszorút kapjanak, mi pedig egy elmúlhatatlan koszorút. Tehát akkor nem futok céltalanul a semmibe, és úgy veszek részt az ökölharcban, hogy nem ütök a levegőbe, nem a levegőt vagdosom, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgálatomba állítom azt, hogy miután másokat hírnökként harcra szólítottam fel, ne bizonyuljak alkalmatlannak, a díjra méltatlannak. Nem számít, kik vagyunk és mik vagyunk. Egy dolgot szem előtt kell tartanunk. Tudnélik, hogy nem a kezdet, hanem a vég lesz megkoronázva. És csak ott kezdődhet el egy ilyen verseny, ahol Isten üdvösségre vezető terve, szándéka Isten népének a középpontjába lett állítva. Mindenki más a saját versenyét futja, anélkül, hogy célt tartana szem előtt. És ezért van az, hogy ma ezután futnak, holnap azután futnak, nem számít, amit a legjobban reklámoznak, és aztán, aki a legjobban teljesít, az nyeri a versenyt. De Isten gyermekei nem úgy futnak, nem futnak egyszer ide, egyszer oda. Őket Isten állította be ebbe a versenypályára, vagy erre a versenypályára. Nem egy emberi célt tartanak a szemeik előtt, hanem az isteni célt. Amerről Pál apostol is azt mondta már, elfelejtem, ami mögöttem van, és szemmel tartom a kitűzött célt, hajszolva azután, a mennyei hivatás kincse után. És a zsidókhoz írt levélben azt mondja, mi mindannyian, akik céltudatosak vagyunk. Vannak emberek, akik egy magasztos célt tartanak szem előtt, a legmagasabb célt, ez pedig abban áll, hogy ténylegesen részt vegyünk a testünk átalakulásában és az elragadtatásban és az Úr Jézus képmására átformálódjunk. Hányan közülünk szeretnék elérni ezt a célt? Mondjatok egy amment, ez gyönyörű lenne, és Isten kegyelméből eddig egészen jól állunk a futásban. Van még néhány dolog, amit le kell vetnünk, néhány teher, ami talán feltartóztat vagy nyomaszt bennünket, és ez az a pont, ahol Jakab különösen figyelmeztet bennünket az 5. fejezetben, hogy tegyünk félre mindent, és hogy úgy várjuk az Úr eljövetelét, és tehermentesen menjünk elébe. Tovább olvasok a 2. Korintusbeliekhez írt levélből, a 11. fejezetből. 2. Korintus 11. fejezet 1. verstől. Elviselnétek egy kis ostobaságot is tőlem, nem de? Ti is elviselitek tőlem. Mert isteni buzgalommal féltékeny vagyok értetek. És miért? Mert eljegyeztelek egy férfival, egyetlen egy férfinak, hogy tiszta szűzként vigyelek Krisztushoz. Egyetlen férfival jegyeztelek el benneteket. Nem azt mondta-e már az Ószövetségben az Úr Isten, eljegyezlek téged igazságosan, és örökre feleségül veszlek téged. Isten ezt már az Ószövetség prófétáin keresztül bejelentette. És akkor, amikor János végezte az ő szolgálatát, azt mondja, akinél a mennyasszony van, az a vőlegény. És a vőlegény barátja hallja most ezt a felhívást, és örül ennek. És így tovább, de hiszen mindannyian ismeritek a Szentírás ezen szavát. Itt Pál apostol azt mondta, isteni buzgalommal buzgulkodom értetek. Pál apostol aggódott azért, hogy az emberek ne csak hívőkké váljanak, hanem engedelmesen szolgálják is, és kövessék is az Urat, és azért, hogy elérjék az Isten által kitűzött célt. Őszintén meg kell mondanom, hogy úgy hiszem, a Branham testvér szolgálata ugyanerre irányult. És ezért nem tudott kompromisszumokat kötni semmilyen tekintetben. Neki úgy kellett hirdetni az isteni ígeüzenetet, hogy az felszabadítson bennünket minden hagyományoktól, amelyek visszatartanak bennünket, hogy az Úrnak szolgálhassunk, hogy elérhessük ezt a magasztos célt. Isteni buzgalommal buzgolkodom értetek. Semmi sem lenne borzalmasabb, mint az, amikor Istennek valamely embere meg kellene tapasztalja azt, hogy éveken át ugyan szolgált, de anélkül, hogy végső soron gyümölcs legyen található az Úrnál. És ennél fogva visszaemlékszem Branham testvér látomására, amelyben előre látta a mennyasszonyt egy látomásban. Ki ne fakadt volna könnyekre, amikor beszámolt erről a hatalmas élményről. A hang azt mondta neki, most látni fogod a mennyasszonyt egy előzetes látomásban. Azt ugye tudjátok, hogy ez mit jelent. És imé meg lett mutatva neki a mennyasszony úgy, ahogy a kezdetben volt. Egy dicsőséges mennyasszony, folt és ránc nélkül, egy egyenletes lépésütemben menetelve. Minden tökéletes rendben. És hirtelen jön egy másik mennyasszony, mintha zenés kocsmából jöttek volna ki, mindenütt lelógott róla valami. És lám, a menet elején egy hajlott órú nőszemély volt. Úgy nézett ki, mint egy boszorkány, és az egész menetet zenebonával vezette. Végtelen sok perpatmarral, rambacambával, és mit mondhatnék nektek? Aztán az lett mondva neki, ez a mennyasszony az Egyesült Államokból. hogy ennél fogva émeggő rosszul lét fogta el, ezt nem csak úgy mondta, ezt mindannyian el tudjuk képzelni. Sírásra fakadt. Aki meghallgatja a kazettát, az mégiscsak tudomásul veszi. Ha csak olvassuk, akkor néha kissé száraznak tűnhet. De amikor hallani lehet a felvételen, a hangszallagon, Isten embere összetörten sírva azt mondja, Uram, ez lenne az eredménye az én és mások hosszú éveken át tartó szolgálatainknak, és keserves sírásra fakadt, és azt mondta, Uram, könyörülj rajtunk, és mindannyian ismeritek a folytatását. Hirtelen újra oda nézett, és akkor megjelent egy olyan menyasszony, mint amilyen először is volt, elsőként megjelent. És ezt teljes szívünkből el is hisszük. Nem az átmeneti időszak fog számítani, hanem az, ami emez isteni megbízatásból végzett szolgálatból az isteni ígeüzenet alapján menyasszonyként elő lett készítve, hogy folt és ránc nélkül megjelenjen az Úr színe előtt. Nem csak a versenyben akarunk részt venni, régebben én magam is sportoló voltam. Ma már nem látszik rajtam, de mindig is jó voltam a futásban. Igen, és megvolt bennem az az ambíció, hogy mindig célba érjek, egyszerűen, sajátszerűen. Az iskolai munkáimban nem mindig voltam ilyen beállítású, olykor másképp is csináltam. De különösen akkor, amikor el kellett érni valamit valahol, mindig ott voltam, részt akartam venni benne. És azt hiszem, mindannyiunknak ezt kellene legyen a szellemi beállításunk, céltudatosan részt venni benne. Amikor az örök cél eléréséről van szó, nem szabad egymásról lenéznünk valamit is, mint azok, akik nem végezték el a házi feladatukat, és gyorsan még le akarnák másolni valamit, mert ez visszafelé sülhetne el. Akkor valójában mindannyiunknak meg kell győződnünk arról, hogy valóban hallottuk az ígét, hogy ki lett nyilatkoztatva nekünk, hogy megértettük, ami mondva lett, ami tanítva lett, és hogy aztán egy részévé válunk annak a dolognak, és bizonyosságot szerzünk Istenről és az ő ígéjéről. Pál apostol egy tiszta, szeplőtlen és minden hibáztatható dologtól mentes szűzet akart az Úr elé állítani. De aztán azt mondja már ő is akkoriban, a 2. Korintus 11.3. versében, félek azonban, hogy amint a kígyó elámította és megtévesztette egykor a maga ravaszságával Évát, úgy a ti gondolaitok is eltántorodnak a nyílt egyszerűségtől és a Krisztus iránti tiszta és őszinte magatartástól és az ördöghöz vonzódnak. Valóban léteznek még ma is olyan emberek, akik nagyon gyorsan hagyjuk magukat eltántorítani, magukat elhúzni. Semmi nem megy nekik elég gyorsan, nincs elég aktivitás. Ezt is elmondtuk itt már. A mi feladatunk most az, hogy közhírré tegyük a kinyilatkoztatott ígét a világ végső határáig. Mert a befejeződésnek, amelyet Isten fog megtenni, világszerte kell megtörténnie, és mielőtt ez a világ méretű befejeződés megtörténhetne, minden népnek, nyelvnek, törzsnek és nemzetnek meg kell hallania ezt az utolsó üzenetet, hogy lehetősége legyen részt venni abban, amit Isten most végez. Nekem is túl lassan megy minden. Valószínűleg jobban érzem ezt, mint sok néhányan, akik ma itt vannak, vagy nincsenek itt. De van egy dolog, amitől óvakodni szeretnék. Nem szeretnék előre szaladni, az Urat valahogy megelőzni. Azt szeretném, ha ő maga felemelkedne, felkerekedne, és előttünk menne. Úgy, ahogy Mózes mondotta már akkor, Uram, ha te nem mész előttünk, nem jársz előttünk, akkor el sem indulunk innen. És ha az Úr felemelkedik, vagy felkerekedik, akkor mi is felemelkedünk ővel együtt, mert a harmadik kivonulás ugyanis egy Istennel való kivonulás lesz, ahol az ő keze a fáraó nyakára lesüllyed, és ő azt fogja mondani, engedd útra fiamat. Itt nem az van megírva, hogy az én szolgámat, hanem az én fiamat. Mert Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Szeretteim, ezzel kapcsolatosan csodálatos összehasonlítások vannak. Ó, milyen tökéletes, mennyire valósághű Isten ígéje, amikor a Szent Szellem által van kinyilatkoztatva nekünk. Ezzel kapcsolatban szeretnék mutatni nektek valami egészen csodálatosat. Ehhez a második Sámuel könyvéből fogok felolvasni a második Sámuel könyvéből a 7. fejezetének 14. versétől, vagy verséből. 2. Sámuel 7, 14. vers. Én atya akarok lenni neki, ő pedig fiammá legyen nekem. Eddig minden rendben, kérem, ne olvassatok még tovább, mindjárt tovább olvashattok velem egy időben. Én az atya akarok lenni neki, és ő nekem fiammá lesz. Tartsátok nyugodtan ott a kezeteket ezen a Biblia versen, és most olvassunk a zsidókhoz írt levél első fejezetéből. A zsidókhoz írt levél első fejezetéből, és itt ismét megtaláljátok ezt a csodálatos kijelentést. Zsidókhoz írt levél 1, 5. vers. Mert kinek mondta volna valaha Isten az angyalok közül, az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. És még egy másik alkalommal, én atya akarok lenni neki, ő pedig fiammá legyen nekem. Isten embere csak ennyit idéz az Ószövetségből. Mindjárt megmondom nektek, hogy miért nem. Most elolvasom az egész verset a második Sámuel 7-ből. Én atya akarok lenni neki, ő pedig fiammá legyen nekem. Úgy, hogyha hibázik emberi vesszővel és emberi csapások, fogom megfenyíteni őt. Az első része a versnek olyan gyönyörűen és tökéletesen, ami Urunkra vonatkozik, fenséges módon. De a második része, ha hibázik, ez ugyan vonatkozással lehet a Salamon természetes fiára, ez vonatkozhat miránk, mint fiakra és leányokra, ellenben a mi Urunk. Ami Urunk mégiscsak Úr volt, ha ő hibázott volna, akkor minden kudarcot vallott volna. De hiszen ő volt a tökéletesség mag arra, hogy helyrehozza azt, ami kudarcot vallott, hogy elvegye a halál hatalmát. Észrevettétek-e, hogy a zsidókhoz írt levél írója egyáltalán nem idézte fel ennek a versnek a második részét, mert nem a mi Urunkra volt utalással az ő fiúságában. Mindannyian úgy néztek rám, mintha azt akarnátok mondani. Tényleg így volt? Egyértelműen így volt. Minden, ami a Bibliában van megírva, az helyén való, mint ahogyan az Ézsaiás próféta 61. fejezetében is olyan szépen meg lett írva már rögtön a bosszúállás napja is, és az Úr becsukta a könyvet, és csak ott állt meg, ahol meg kellett állnia, nevezetesen az Úr kegyelmi esztendejének a bejelentésével. Amen. Ezzel a könyv belett zárva, könyvbe. A bosszúállás napja még nem érkezett volt el. Itt a levél írója. Mindenki azt feltételezi, én is, hogy Pál apostol volt az, itt ténylegesen megáll az első rész idézetével, és egy másik alkalommal azt mondja, én atya akarok lenni neki, és ő fiammá lesz nekem, vagy fiammá legyen nekem. Hányan hiszik, hogy ez a mi Urunkra, mint Isten fiára vonatkozik 100%-osan. Még egy további kérdés. Ha vagy egyes számban áll-e írva ez a szó? 100%-osan. Én atya leszek neki, és ő fiammá lesz nekem. És most megmutatom nektek az új szövetségben, hogy Pál apostol hogyan használta ezt a szavát az ígének, és pedig többes számban Isten minden fiaira és leányaira. És most már tudni fogjátok, hogy a második Sámuel 7. fejezetének a 14. vers második része miért nincs megemlítve a zsidókhoz írt levél első fejezetében úgy, hogyha hibázik. Te és én tévedhetünk, hibázhatunk, és akkor az Úrnak meg kell fenyítenie bennünket, és akit ő szeret, minden fiát, minden lányát, akiket szeret, megfenyíti őket. Erre való egy jó apa? Amen. Most felolvasom nektek a 2. Korintus 6. fejezetéből, a 16. versétől kezdve. Hogyan férjen össze Isten temploma a bálványokkal? De hiszen mi vagyunk az élő Isten temploma. Ahogyan Isten meg is mondta, én közöttük fogok lakni és járni, és én leszek az ő Istenük, és ők lesznek az én népem. Ezért menjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat, parancsolja az Úr, és ne érintsetek semmi tisztátalan, így magamhoz akarlak fogadni benneteket, és atyátok akarok lenni nektek, és ti legyetek az én fiaim és leányaim, mondja az Úr, a mindenható. Ugyanaz a szövegrész, ugyanaz az íge, a 2. Sámuel 7-ből van itt felidézve, és Isten gyermekeire, Isten fiaira és leányaira egyaránt vonatkozik. Amikor az Úr Jézus azt mondta a János 20. fejezetében, ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, nem az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, sokan nem értik ezt meg. De hiszen neki kellett az elsőszülöttnek lennie sok testvér között. Neki kellett lennie az isteni teremtés kezdetének. És ezért lett itt ugyanaz a szó most Isten minden fiára és leányaira is alkalmazva. A mennyei atya nem csak a mi Urunk Jézus Krisztusunknak az atya, ő lett mindannyiunk atya. Amikor imádkozunk, így kell imádkoznunk, nem én atyám, hanem mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. De hiszen ő mindeneknek atya, mindannak, ami gyermeknek van megnevezve, így van megírva, és az is meg van írva, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Mindannyian jól megértettétek ezt? Ugyanaz a Szentírás, az első rész csak a mi Urunkra vonatkozik, ahogyan itt a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5. versében olvasható. Aztán az egész íge szakasz mindannyiunkra vonatkozóan, beleértve mindannyiunkat a 2. Korintus levél 6. fejezetének utolsó versében. Atyátok akarok lenni. Itt egyes számban áll. Atyát akarok lenni te neked. De most már a gyülekezet is be lett vonva. Istennek minden fiai és leányai, akik vissza lettek helyezve az isteni állapotba, rájuk egyaránt vonatkozik az íge csodálatos szava. Egyaránt. Atyátok akarok lenni nektek, és ti az én fiaim és leányaim legyetek. Azt mondja az Úr, a mindenható Isten. Azok vagyunk-e, vagy sem? Határozottan, hogy azok vagyunk, hogy kegyelemből lettünk azzá. Amint megvan írva a János evangéliumában, János evangélium első fejezetében, nem emberi akarat szerint, hanem Istentől születetten. Sok ígeverseket lehetne olvasni, hogy mi volt a terve Istennek, és ami Krisztussal a kezdetét vette, ez most folytatódik addig, amíg azt mondhatja, itt vagyok én, és mindazok, akiket nekem adtál. Ez is megvan már írva az Ószövetségben. sok mindennek, sőt, mindannak, ami az Ószövetségben meg volt írva, és prófétai módon jelezve lett az üdvösség történetre vonatkozólag, be kell teljesednie az Újszövetségben folytonosan, és be is teljesedik. Egy másik összehasonlítás, szintén csodálatos, az Ézsaiás könyvéből, az 54. fejezetből. Ézsaiás 54. fejezete, az első versében ez áll. Örvendezte gyermektelen, aki nem lettél anya. Törj ki örömújongásban, és vígadozz, te, aki nem ismerted meg a szülési fájdalmakat. Mert a magányos, az egyedülálló gyermekei többen lesznek, mint a házasok gyermekei. Így szól az Úr kijelentése. Mondjátok meg nekem őszintén, egészen őszintén, ki az közülünk, aki képes lett volna a legcsekélyebb értelmet is adni ennek az íge szakasznak üdv történeti szempontból. Megráztuk volna mi is a fejünket, és azt mondtuk volna, édes Istenem, ki itt az egyedülálló, ki itt a te feleséged, ahogy az Ószövetségben Jeremiásnál, Hózsásnál, és így tovább már elhangzok, ott ezt mondja Isten Izraelnek, te vagy a feleségem, és így tovább, és itt újjunk, te gyermektelen, akit nem lettél anya, törj ki örömújongásban, és így tovább. Hála legyen Istennek az apostolokért. Hála legyen Istennek az ő ígéjének, a szellem és szellemének minden kinyilatkoztatásáért. Ha röviden elolvassuk a Galata levélben, itt ugyanis megkapjuk a magyarázatot, maga Istentől megadottan. Galata levél 4. fejezete, Galata levél 4. fejezet, a 24. verstől kezdve. Ti elolvashatjátok előtte és utána is, ami írva áll. Talán rendben a 24. vers. Ez átvitt értelemben értendő, mert ez a két nő két szövetséget jelképez, az egyik a Sínai hegyről valót, amely rabszolgaságot szül a hozzátartozóknak, ez Hágár, mert a Hágár szó kősziklát jelent, a Sinai hegyet jelenti Arábiában, és ő, Hágár, megfelel a mai Jeruzsálemnek, mert ez is rabságban van gyermekével együtt. A fenti Jeruzsálem viszont egy szabadasszony, és ez Jeruzsálem, ami anyánk, mert megvan írva, örülj, te gyermektelen, aki nem leszel anya. Törj ki örömújongásban, és örvendezz, te, akinek nem leszel, akinek nem kell elszenvedned a szülési fájdalmakat, mert az egyedülálló nőnek sok gyermeke van, több, mint a férjes asszonynak. Észreveszitek-e, hogy az apostol hogyan használta, hogyan alkalmazta az ígének ezt a szavát üdvösség történetileg, és majd csak azután, vagyis a 27. vers után következik a 28. vers. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Amen. Az új Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, az mindannyiunk anyja. És a mennyből jött íge visszavonz minket a mennybe, és nem tér oda vissza üresen, hanem azelőtt elvégezte azt, amiért Isten küldte. A teológusok garantáltan, határozottan mind ugyanazt a hibát követték volna el, és az egyiket a nemzetekre, a másikat pedig Izraelre értelmezték volna. Pál apostol sem az egyiket, sem a másikat nem tárja szem előtt. Ő szem előtt tartja az elsőszülötteknek az élő egy gyülekezetét, legyenek azok zsidók vagy pogányok, akik átélték a szív körülmetélését, és akik hit által megkapták a szellem pecsétjét a hit általi megigazulásukból, amivel megigazultak a Jézus Krisztusban, ami Urunkban való hit által. Fizikailag a földi Jeruzsálem rabságban volt. És mit mondott a mi Urunk? Nagy terheket raknak rátok, amelyek alatt összerogytok. De ők maguk nem tesznek ezeknek a követelményeknek eleget. És ebből kifolyólag a hívás, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és megvagytok terhelve. Én nyugalmat akarok adni nektek a ti lelkeiteknek. Már is láthatjátok, miért vagyok egyre hálásabb, és új szövetség dicsőséges fejtegetéséért, a bizonyítékokért, avagy számotokra is egyre nagyobbá és nagyobbá válik egy abszolút fenséges módon. Az apostolok az új szövetségben vették az Ótestamentum prófétai szavait, és ha Luther nyelvén juttatnánk kifejezésre, még át is érezték azt. Azt mondanánk, hogy megadták a bebizonyítását annak. Egyszerűen felmutatták, egyfelől itt az ígéret, és máfelől itt a beteljesedése. Ebből pedig láthatjuk, vagy felismerhetjük, hogy Isten őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt. De szellemileg kell megérteni. Ezzel kapcsolatosan gyakran eszembe jut, amikor Branham testvér Isten adta szolgálatát említette, akkor még minden rendben volt ezzel, de amikor ezt a bibliai alapokra állította, a legközelebbi barátai is ellenségévé váltak, és azt mondták, tudjuk, hogy te egy Istentől küldött ember vagy. Sőt, még az az ember is, aki a könyvet írta a dicsőséges élményekkel, egy Istentől küldött ember, aki mégis szemtanúja volt, ahogyan sokan mások is ugyebár. Egy ember, akit Isten küldött. Meg lehet írni egy egész könyvet, és amikor a lényegre térjünk, maga sem értette meg, hogy voltak éppen miért írta azt, amit írt. Természetesen, ami természet feletti módon történt, az minden ember szemében dicsőséges volt, és azt mondták, senkinek sincs meg ez az adománya, ami neked van, és így tovább, és így tovább. Amikor az idő beteljesedett, ez az Istentől küldött ember kijelentette azt is, itt beteljesedik Malakiás próféta ígérete, meglásd, én elküldöm nektek Iést a prófétát az Úr nagy és rettenetes napja előtt. Igen, de ezzel vagy akkor a lovak megvadultak. Akkor már nem volt csupa öröm az Isten házában. Aztán azonnal felmerültek a félreértések. És miért keletkeztek félreértések? Isten embere az ég által akarta tisztázni a dolgokat. De mindazok, akik nem tudtak meghajolni az ége szava alatt, tévútra tertek, és azon maradtak mind a mai napig. Amikor Isten tesz valamit, akkor elérkezik az ideje annak, amikor az isteni szolgálat bibliai alapokra van állítva. És ez az a pillanat, amikor a szellemek meghasonlanak. Azok, akik akkor, a megadott pillanatban nem tudnak lépést tartani, megőrülnek és lemaradnak, mert azt gondolják, hogy jobban ismerik a Szentírást. De még az is lehetséges, hogy tényleg így volt. Én nem akarom a két nevet megemlíteni, de az Egyesült Államokban már korábban is volt két férfi, aki ugyanazt az állítást követelte magának, igényt, hogy ők az íjések, akiknek fel kell lépnie az Úr eljövetele előtt. És mivel ugyanez az ember erről a két emberről is könyvet írt, és meggyőződésből írta, amit írt róluk, a harmadikról már nem írhatott meggyőződésből. Különben ki kellett volna javítania magát. Tudjátok, de ezt is már mondtam korábban. Már Mohamed is azt állította magáról, hogy ő az, akire a Malakiás próféta utolsó versei hivatkoznak, hogy ő az az ember, az utolsó próféta, és utána jön majd az Úr, és felszámol itt ezzel a földdel. Nem az igény támasztása, hanem az isteni megerősítés és legitimáció az isteni bizonyíték. Bárki igényt támaszthat erre is, vagy arra is. Ha Isten nem adja a megerősítést, az ő visszaigazolását, akkor elfeledhetjük az egész dolgot. Ezt is újra és újra hallottuk már az elhivatott ajkáról. Most mutatok nektek valamit, és arra kérlek benneteket, hogy ítéljétek meg az Úr előtt, és pedig a Máté 17-ből. A Máté 17-ben találjuk a csodálatos élményt, a tanítványok, ami Urunkkal a megdicsülés hegyén, Mózes és Ijés is megjelenik, minden csupa örömteli. Péter azt mondja, hadd építsünk itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Ijésnek. És a dolog nagyon is rendkívüli volt. De aztán leszállt a fényfelhő, jött a világosság, és az arca úgy ragyogott, mint a nap. És a ruhája ragyogóvá vált, úgy ragyogott, mint a fény, és így tovább, és így tovább. És azt mondja itt tovább, és imé, megjelentek nekik Mózes és Ijés, és tanácskoztak vele. Aztán Péter átvette a szót, és azt mondta az Úr Jézusnak, és így tovább, és így tovább. Kérlek, figyeljétek meg itt, hogy miért merül fel ez a kérdés, amit most itt felolvasok. És ezzel együtt kérdezem a 10. verssel együtt. Akkor a tanítványok megkérdezték tőle, hogyan állíthatják mégis az írástudók, hogy Ijésnek kell előbb eljönnie. De hiszen Ijés és Mózes épp az imént ott voltak a hegyen, és most lejöttek a hegyről, lefele mentek, és a tanítványok fülében csöngett valami. Az írástudók szerint Ijésnek kell előbb eljönnie. És a kérdés az volt, hogy miért állítják ezt az írástudók. Úgy tűnik, mintha ez az ember, aki feltette a kérdést, még nem ismerte ki magát olyan jól a Szentírásban, mint ahogyan azután a Szent Szellem közelebbről kinyilatkoztatta neki. És most hallgassátok meg a választ. Ő megadta neki a választ. És minden bizonnyal el fog jönni előbb, és mindent újra rendbe fog hozni, helyre fog állítani. A jövő időben van-e írva? Garantáltan. Bárki, aki már túl van az iskola első 4 évén, megérti. Kiejtve, a jövőre nézve. Így is minden bizonnyal eljön elő, és mindent helyre fog állítani. Erre azt mondjuk, hogy amen. Erre minden ember amment mond. Most jön a 12. vers, én pedig azt mondom nektek, hogy Ijés már is eljött, és mégsem ismerték fel őt, hanem úgy bántak vele, ahogyan akartak. Erre is amment mondunk, nem igaz-e? Erre mindannyian amment mondunk. De amire nem mondhatunk amment, az az, amikor a 11. versszakot fel akarja valaki oszlatni, és be akarja építeni a 12. versszakba. Erre nem mondhatunk amment. Ha itt 2 ígevers van megírva, akkor a 11. és a 12. versnek abszolút létjogosultsága van. És eljött, keresztelő János volt. És el fog jönni, ez az Isten embere, most az Úr napja előtt, ez az így szól az Úr az ő szavában. De mit mondanak az írástudók? Ők aztán ki akarnak oktatni bennetek, hogy mi az Úr Jézusunk ugyanazt mondta, hogy őre el fog jönni, de aztán azt is elmondta, hogy igenis, ő már is eljött. Természetesen, hogy azt mondta, de vajon hatályon kívül helyezte az elsőt, amikor a másodikat mondta? Nem. Ő csak egyértelműséget adott. Hála legyen Istennek érte. Amikor Jánostól meg lett kérdezve, te vagy-e Ijés, azt mondta, nem én vagyok. Ez is sajátszerű, milyen szépen kapcsolódik itt össze minden. És az angyal azt mondja, hogy Ijés szellemében és erejében fog megjelenni, hogy előkészítse az útat az Úrnak. De hiszen azóta csak nem 2000 év telt el, és a föld nem égett még le. Ahogyan az Úr napjáról írva találjuk. Látjuk tehát, milyen fontos, hogy minden egyes bibliai ígeverset figyelmesen vegyünk, és figyeljünk arra, hogy mi lett kifejezésre juttatva, majd pedig isteni megértést is szerezzünk arról, hogy mit is jelent, nevezetesen azt, amit maga az Úr mondott az ő ígéjében. Így és ugyan eljön előbb, és mindent helyre fog állítani. És Péter apostol kifejtette azt az első pünkösdi prédikációjában, amikor azt mondta, hogy eljönnek a felüdülés idejei, és csak akkor jön vissza Jézus, amikor minden helyre lett állítva, ahogyan kijelentették azt a próféták ősidők óta. Semmi sem szükségesebb ezekben a napokban, mint a bibliai proféciák helyes megértése. Az igazán jó, és majdnem azt mondtam volna, tökéletes megértése az Isten üdvösségre vezető tanács határozatával kapcsolatos dolgoknak ezekben a napokban, hogy semmit sem keverjünk össze, hanem a Szentírás alapján rendezetten hirdetünk minden isteni dolgot, és úgy is éljük át, úgy is tapasztaljuk meg. Nem csak prédikálni akarunk, hanem együtt akarjuk hallani Isten ígéjét, és együtt akarjuk meg is tapasztalni, átélni az Urat. Hadd foglaljuk össze. Azt látjuk, hogy az Ószövetségben Isten proféciákat jelentett ki a proféták ajkai által, és azt is látjuk, hogy amikor eljött az idő beteljesedése, ő őrködött felettük, hogy az ő szavát a megfelelő időben beteljesítse. Sőt, ráadásul voltak olyan emberei, akiket aztán fel tudott használni, hogy leírják ezeket a szavakat, amelyek beteljesedést találtak, hogy isteni információkat adjanak nekünk útravalóul. Annyira hálás vagyok az Úrnak az új szövetségért. Annyira hálás vagyok a tanításokért és a tanúbizonyságokért, annak kézzelfoghatóságáért. Ebből kiindulva teljes mértékben tájékozódhatunk arról, hogy az üdvösség története milyen messzire haladt előre. Azt is láttuk, ami egyes számban ki lett jelentve az Isten fiára utalóan, és annak az első része, ami őre vonatkozott, az új szövetségben be lett számolva róla. A második része, amely Isten minden fiaira és leányaira vonatkozik, nem őre való utalással lett leírva az új szövetségben, hanem ránk vonatkoztatva íródott le, mert ő egy hűséges főpap, hogy közben járjon értünk. János azt írja, hogy aki vétkezik, az ördögtől való. És aztán azt írja, hogyha valakit mégis utolírne egy tévedés, vagy van egy hűséges főpapunk. Mi mindannyian ki vagyunk téve a tévedéseknek, de az egy tévedhetetlen, tökéletes volt, és ezen a földön volt értünk, tévedhetetlen emberekért, tökéletlen és elferdült fajért, amik vagyunk, hogy megfizesse az árat, hogy megváltson minket, hogy kegyelemből megajándékozzon bennünket az örök élettel. És odafigyeltetek-e jól arra, hogy milyen összefüggésben van az íge az új szövetségben a gyülekezettel kapcsolatosan? Ti, én népem, jöjjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalan, akkor fiaimmá és leányaimmá legyetek nekem, és akkor én akarok Istenetek lenni. Ez az összefüggés, nem a hívők széles tömege, akik a széljárás szerint állítják az ő vitorlájukat, hanem ti, az én népem, jöjjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalan, és akkor én atyátokká akarok lenni, és ti, az én fiaim és leányaim lesztek, mondja az Úr, a mindenható. Kihez lett ez az íge intézve? A győztesek sokaságának, az elsőszülötteknek, akik tudomásul vették a hívást, akik felselkennek és külön válnak, hogy az Úrral járjanak a gyalázatos úton. De csak ez az egy út az, ami a célhoz vezet. Aki el akarja érni a célt, annak hajlandónak kell lennie arra, hogy Jézus nevéért vállalja a szégyent és a gyalázatot, hogy hordozza a keresztet, és hogy kövesse az Urat, amíg a hitből, a látásban nem érkezünk. Dicsőítve legyen, ami Urunk csodálatos és dicsőséges magasztos neve. Csak még egy szavát az ígének néhány percekben azokhoz, akik meg akarnak keresztelkedni. Nem is tudom, hogy, vagy, hogy egy vagy többen vannak, én csak azt hallottam, hogy keresztség legyen. Ki az, aki meg szeretne keresztelkedni? Láthatnám a kezeiteket most gyorsan. Egy, kettő, három, négy. Igen, tehát minden esetre négy testvérek vannak. Ez nagyon jó. Azt hiszem, mindannyian pontosan tudják, hogy mit jelent a keresztség úgy, hogy egyáltalán nem kell mélyebben belemennünk. Mindazok, akik az Úrnak szentelték magukat, akik hívőkké lettek, és akik átélték és megtapasztalták a Jézus Krisztusban való hitáltali megigazulást személyes megváltójukban, bibliai módon megkeresztelkedtek a Jézus Krisztus nevében, megerősítve ezzel, hogy bűneik megbocsájtattak. Ezt már többször is el kellett mondanunk itt, a keresztségben nincs megbocsájtás. A keresztség nem eszközli ki a megbocsájtást, hanem igazolja a megbocsájtást. A megbocsájtásról való tanúságtétel, mert a megbocsájtás egyedül és kizárólag csak is a bárány vérében van. Mert így van megírva, hogy az ő vérét adja sokakért a bűnök bocsánatára. És ez lekötelező. Egyáltalán nincs más választásunk. A Szentírás pontos tanbeli egyetértésben kell lennünk. A keresztség annak megerősítése, hogy az ember hívővé vált, és hogy megkapta a bizonyosságot, hogy a megváltás beteljesített, elvégzett művében elnyerte a bűnök bocsánatát, és az Isten bárányának kiontott vérében vetett hitáltal jutott hozzá. A második lépés pedig maga a keresztség. És aztán Isten megadja a többit. Legyen, hogy az Úr megáldja ezt a néhány szavakat mindazoknak, akik megkeresztelkednek. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Miközben lehajtjuk fejeinket, behunjuk szemeinket, és megnyitjuk szíveinket Isten előtt, szeretném megkérdezni mégis, hogy van-e itt valaki, aki szeretné az ő életét az Úrnak szentelni? Akkor kérem, emeljétek mégis fel a kezeteket. Van-e itt valaki? Köszönöm, valaki más is. Van itt valaki, akinek más gondjai is vannak, hogy bármit is az Úr elé vittetek, és hiszitek, hogy meg is hallgatott benneteket, ez esetben is emeljétek fel a kezeteket. Isten áldjon meg, Isten áldjon meg, Isten áldjon meg mindenütt. Van egy ének, ami valahogy így hangzik, a segítőnél nem nagyobb a szükség soha. Ő, a segítő, mindig nagyobb, mindig hatalmasabb. Nagyobb és hatalmasabb minden viharnál. Nagyobb és hatalmasabb minden betegségnél. Nagyobb és hatalmasabb mindennél. Ő a mindenható. Azt mondja, nékem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Énekeljük még higgyél csak, és akkor imádkozunk. Higgyél csak, minden lehetséges. Ó, higgyél csak, higgyél csak, minden lehetséges. Ó, higgyél csak. Jézus itt van. Jézus itt van, minden lehetséges, mert Jézus itt van. Jézus itt van. Jézus itt van, minden lehetséges, mert Jézus itt van. Mennyei Atyánk, szívünk legmélyéből köszönjük a Te jelenlétedet, a Te drága és szent ígédet, a prófétai szó a napnál világosabb világosságáért, az összefüggéseket, amelyeket egyre világosabban megmutatsz nekünk. Szeretett Uram, kik vagyunk mi, hogy mindezt hallhatjuk, láthatjuk és tanúsíthatjuk együtt. Hűséges Uram, nem elbízakodottság, ha azok közzé soroljuk magunkat, akiket félrevettél, hogy kinyilatkoztasd nekik a titokzatosságot, hogy megnyisd az értelmüket azok megértésére, és akkor azt mondtad, néktek adatot, hogy megismerjétek Isten országának a titokzatosságait. Szeretett Urunk és Istenünk, elkezdve a te önkinyilatkoztatásod titokzatosságáról, Krisztus Jézusban, ami Urunkban, a gyülekezet, a menyasszony és Izrael misztériumának a megvalósításával, mindazzal, ami ezzel együtt jár. Uram, te megajándékoztál bennünket kegyelemből egy teljes áttekintéssel. Hálát adunk neked érte, és dicsőítjük dicsőséges nevedet. És mindazok, akiknek kinyilatkoztattad, most dicsérjenek, és magasztaljanak téged, és adjanak hálát neked, és imádjanak téged. Halleluja! Dicsőség és tisztelet, tisztesség, dicsőség és imádott legyen a tied. Uram, olyan világossá vált számunkra, mintha a lábaidnál ültünk volna, és hallottuk volna a szavakat a szádból, a ajkadról. Halleluja! Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat legyen neked mindenekért. Most pedig elődbe hozzuk mindazokat, akiknek imakéréseik vannak, akik felemelték kezüket, eléd hozzuk őket. Adj szabadítást, gyógyítást, feloldozást, áldást, szellemmel és tűzzel való megkeresztelést, és adj teljes tisztánlátást mindenben és mindenről. Áld meg különösen azokat, akik megteszik a hitben a keresztség lépését. Légy te velük, Uram! Tisztítsd meg őket, mosd meg őket a bárányvére által, hogy egy jó lelkiismeret szerinti szövetséget kössenek te veled. Áld meg mindazokat, a CSSR-ből is, szeretett VIT testvérünket, áld meg mindenkit, aki különleges módon felajánlotta magát a közbenjárásodra. Nyújtsd ki a karodat, erősítsd meg a te szavadat, legyenek nagy csodák és jelek nyilvánvalóak, mert te nagy Isten vagy. Halleluja! Ó, Uram! Bárcsak életre keltenél minket, és érintsd meg ajkainkat, a nyelveinket, hogy dicsérjünk téged, és dicsőítsük nevedet, mert nagy dolgokat tettél rajtunk. Magasztalva és dicsőítve legyen a te neved, most és mindörökké. Amen.